S helyünkön maradva hallgassuk meg Istennek azt a szent igét, amelynek alapján szeretném hirdetni közöttetek az ő adventi öröm üzenetét, úgy, ahogyan az írva található Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt második levele első részében, az első rész 12. versétől a 22. versig terjedő ige szakaszban a következőképpen. Mert a mi dicsekvésünk, amelyről lelkiismeretünk bizonságot tesz, hogy az Isten szentségével és tisztaságával, nem emberi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével jártunk a világban, kiváltképpen pedig közöttetek, mert nem írtuk nektek más, mint amit olvastatok és meg is értetek, sőt, remélem, hogy teljesen meg fogtok érteni. Ahogyan részben meg is értettetek minket, hogy ti velünk dicsekedtek, amiképpen mi is veletek a mi Urunk Jézus Krisztus napján. Ezzel a bizalommal akartam már előbb hozzátok menni, hogy másodszor is részesüljetek a kegyelemben. Aztán tőletek akartam átmenni Macedóniába, és Macedóniából ismét hozzátok menni, hogy ti bocsássatok útra Júdeába. Amikor tehát azt akarom, vajon könnyelmű vagyok-e, vagy amit tervezek, emberi módon tervezem, vagy én nálam az igen, az egyszer s mind nem is. Isten a tanúm, hogy beszédünk nálatok nem volt igen és nem, mert az Isten fia Krisztus Jézus, akit közöttetek mi, tudnélik én, Szilvánusz és Timóteus hirdettünk, nem lett igenné is, meg nemmé is, hanem az igen valósult meg ő benne. Mert valahány ígérete van az Istennek, azokra ő benne van az igen, és ezért általa van az ámen is, az Isten dicsőségére általunk. Aki pedig minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken, Isten az, ő pecsétjével el is jegyzett minket, és a lélek zálogát adta a szívünkbe. Hadd emeljem ki még egyszer a 19. versből egy részletet. Mert az Isten fia Jézus Krisztus, akit ti közöttetek mi, tudni illik, én, Szilvánusz, Timóteus hirdettünk, nem lett igenné is, nemmé is, hanem az igen valósult meg ő benne. Szeretett testvéreim, az advent minden örömével, szépségével együtt is azért, valljuk be, egy igazi próbatétel mindannyiunknak. Igazi vizsgaidőszak ez, a szónak a tágabb teológiai értelmében is, a szűkebb értelmében is ez a 4 hét, ami karácsony előtt van. Vizsgaidőszak ez az Isten népe számára, minden advent az. Ahogyan egy keresztény humorista fogalmazott, azt mondta, az a jó a karácsony várásban, az benne a fölemelő, hogy kötelező. Mindannyiunknak együtt kell átesni rajta, mint egy országos viharon egyszerre. Igen, az advent abban az értelemben kötelező, hogy Isten minden nagy ajándékát úgy tudja nekünk adni, hogyha azt hittel fogadjuk el, és a hitet azt pedig mindig ki kell próbálni. Éppen ezért mindig, mielőtt és miután is az Isten megajándékozott bennünket, mindig kell, hogy jöjjön egy próba időszak. Ahogyan a karácsony ajándékozást is várják a gyerekek, és visongva átveszik az ajándékot, de ugye a kérdés, hogy mi marad belőle 3 nap után. Ez is egy próbaidő. De abban az értelemben is próba ez természetesen, hogy nincs igazi öröm várakozás nélkül, és a beteljesedést mindig adventnek kell megelőzni, ez kötelező. És minden várakozás nehéz, és minden várakozás próba. És a próba az arra való, hogy megpróbáljuk az Isten iránti szeretetünket, vagy az Isten, vagy az élet próbálja meg azt, hogy mennyire töretlen bennünk az Isten iránti szeretet, az iránta való bizalom, annak a valódiságát próbálja meg az advent. Még hogyha a legjobb dolgokra is várunk, mondjuk egy kisgyermeknek a születésére, akkor is tudjuk azt, hogy ez nem megy a hit próbája nélkül. Még hogyha nagyon, nagyon izgatottak vagyunk, és nagyon pozitív kilátásaink vannak, még akkor is szükségünk van a hitre, hogy ne legyen urrá rajtunk az aggodalom. És fordított helyzetekben is igaz ez, még hogyha a halál árnyékának a völgyén járunk is, még hogyha fájdalmat élünk át, ha gyász is van a szívünkben, hit által mégis a legjobbat várhatjuk, hogy az Isten ebben a helyzetben is meglátogat bennünket. Éppen ezért ez egy nagy örömhír, hogy minden nehéz helyzet lehet adventé. Benne van a lehetőség, és minden advent elvezethet az Isten testet öltött, valóságos szeretetének a megtapasztalására. Micsoda örömhír ez, hogy bármi nehézség, amiben benne vagy, az lehet adventé, és az advent az tekinthet az örömre. Pál apostolt is egy ilyen adventi helyzetben találjuk, amikor írja ezt a levelet, szívében nagy fájdalommal, szomorúsággal, de mégis várakozással küldi el ezt a levelét, ami már nem az első, és nem is a második, mint ahogyan a föliratban található, hogy a második korintusi levél, mert egy úgynevezett könnyekkel írott levél ezt megelőzte valószínűleg. És azt várja a Pál apostol, hogy az a gyülekezet, amelyik nagyrészt elfordult tőle, megvetette őt, nemet mondott rá, az jobb belátásra térjen, és nem csak őt lássa más megvilágításban és másképpen, hanem azt az igazságot is, a Krisztus keresztjéről szóló üzenetet is, amelyet úgy érzékel az apostol, hogy kezdett elhanyagolni a gyülekezet. Annyit érdemes elmondani erről a helyzetről, hogy a korintusi gyülekezet szívét úgynevezett ilyen szuperapostolok térítették el, és ezek a szuperapostolok azért voltak olyan szuperek, mert ékes szólók voltak, hatalmas lelki megtapasztalásokról tudtak beszámolni, sőt, ilyen jelenségek kísérték a szolgálatokat a gyülekezetekben, csodák, gyógyítások, és valószínűleg megjelenésükben is az antik férfi ideálhoz közelebb álltak, mint Pál apostol. És azt hirdették, hogy azt a jólétet hirdették, ami itt és most elérhető lelki és testi értelemben is. Pál apostolt pedig igen keményen kritizálták, és azt az evangéliumot, amit ő hirdetett, Pál apostolt külső megjelenésében jelentéktelennek, beszédét erőtelennek, megtapasztalásait ezt kevésnek titulálták, valószínűleg a háta mögött csak a nagyszájú zsidó farizeus valami ilyesmit mondhattak róla. Sőt, most még rosszabb a helyzet, mert azzal vádolják, hogy Pál apostol nem csak, hogy ilyen, és még ráadásul bizonytalankodó is, hanem még szava hihetősége is erősen megkérdőjelezhető, hiszen ő azt ígérte, hogy el fog jönni, és meglátogatja ezt a gyülekezetet Macedóniából visszatérve, de ez a látogatás elmaradt. Vagyis, amit ígért, nem lett valóság, vagyis megbízhatatlanná lett, nála az igen, az úgy tűnik, hogy néha nem. Ez ellene a vád. Pál apostol azonban ebben a levélben, amit ír, nem csak úgy védekezik ezek ellen, hanem ezt a helyzetet föl használja arra, hogy egy mély tanítást mondjon el arról, hogy mit is jelent a Krisztus igenje, és mit is jelent az, amikor mi igent mondunk a Krisztusra. Ő azzal abba kapaszkodik bele, hogy a Krisztusban nincsen ilyen, hogy igenis, meg nem is. Az ő szeretete az végig kitartó, hűséges, és úgy mutatja be az ő szolgálatát, meg a munkatársai szolgálatát, mint akik hitelesen jelenítették meg ezt a mindvégig igent mondó áldozatos szeretetet a gyülekezet irányában. Ő leghatározottabban tagadja, hogy ő egyszer igent mondana, másszor pedig nemet mondana. És amit tesz Pál apostol az, hogy föltárja ezt a fájdalmát, és dicsekszik. Aztán majd látjuk a levélben, hogy mikkel dicsekszik. És hát ott van egy felsorolás, ami közé azt hiszem, hogy méltán beillik ez a fájdalom, amit most az őtőle elforduló testvérei miatt érez, írja, hogy 5-ször szenvedtem el a zsidóktól egy hián 40 botütést, 3-szor megvesszőztek, egyszer megkövezték, és hajótörést is szenvedett, írja Pál apostol, és valószínűleg nem a lista végére, hanem inkább az elejére tartozna az a szenvedés, amit most átél, vagyis, hogy hamis váddal illetik, az apostoli hitelét megkérdőjelezik, fájdalmas, még fájdalmasabb számára, hogy most kapcsolatokat veszít el, testvéreket veszít el, lelki gyermekeket veszít el, És ami még legfájdalmasabb, hogy akiket ő szeret, akikért ő annyit imádkozott és dolgozott, azok most elfordulnak az igazságtól. És a fülüket odahajtják ezeknek az antik szép fiúknak, ezeknek a szuperapostoloknak, akik föladják a Krisztus keresztjéről szóló beszédnek az erejét. Az adventi próbatételnek a lényege, az, amiről Pál apostol beszélni akar nekünk, az pedig az, hogy minden nehézség ellenére mi mégis igent mondunk a Krisztusra, és igent mondunk még azokra is, akik ránk nemet mondanak. Azt mondja Pál apostol, én pontosan az ellenkezőjét teszem annak, amivel ti vádoltok. Ti azzal vádoltok, hogy én nemet mondtam, néha nemet mondok, igent mondok, és aztán nem lesz belőle, jól lehet, én akkor is igent mondok most rátok, ha ti nemet mondtok rám. És ez a szenvedés, ami ezzel jár, ez hitelesít engem, ez hitelesíti az én szolgálataimat. Ez az adventi próbatétel lényege, hogy abban a nehézségben, amiben most vagy, amivel most úgy érzed, hogy megvert az Isten, amivel úgy érzed, hogy most le vagy terhelve, hogy ebben igent tudsz-e mondani az Isten szeretetére, az ő hűségére. Hittel igen tudsz-e mondani a várakozás idején, amíg bennem teljesedés idején, ahogyan igent mondott Mária, ahogyan igent mondott József, ahogyan igent mondott Zakariás, ahogyan igent mondott Erzsébet, és ahogyan igent mond Pál újra és újra azoknak is, azokra is, és azok között a helyzetekben is, amik szenvedést jelentenek neki. Mit jelent adventi igent mondani? Hát először is azt látjuk az igéből, azt jelenti, hogy a harmadik utat választani. Pál apostol előtt két választás volt ebben a megtámadott helyzetben. Az egyik lehetőség az volt, hogyha visszatámad. Ha ugye ők rájuk zudítják a vádjaikat, akkor ő előveszi a tanult, és hát gondolatilag azért érezzük, hogy Pál apostol nem volt egy fegyvertelen ember. Az érveit és az egész apostoli erejét, tekintélyét velük szembe fordítja, föléjük kerekedik, és mint egy leordítva őket helyre tehetné ezt a gyülekezetet. Vagy a másik lehetőség, hogy azt mondja, hogy mit vesződöm én ezekkel? Hát mit vesződöm én ezekkel? Hát megéri. Megéri ezekkel ennyit vesződni. De hogy éri meg, bár rég nyugodtan kiléphetnék ebből a helyzetből, nem foglalkozom velük többé. Kilépek ebből a helyzetből. De Pál apostol a harmadik megoldást választotta, ez pedig az volt, hogy föltárta az ő szívét, föltárta az ő fájdalmát. Ez egy kockázatos választás volt. Képzeljük el esetleg azt a helyzetet, amikor Pál apostol mondjuk a korintusi fiatalokkal ifjú óra után, nem tudom, volt-e ilyen, lemegy a tengerre fürödni, és ahogyan vidáman levetik a felső ruhájukat, hogy belevessék magukat a tengerbe, egyszer csak meglátják a fiatalok a hátán az 5x39 botütésnek a nyomait, a 3x vesszőzésnek a nyomait, a megkövezésnek a nyomait, hogy akkor mit gondolhattak ők. Hát valahogy így lelki értelemben ezt teszi Pál. Leveti a köpenyét, és megmutatja az ő sebeit. Megmutatja, hogy én úgy gondoltam, hogy ez az az út, amit nekem járnom kell a Krisztustól, megtanult út, föltárta az ő szívét. Olvassuk a Dávid történeteket, és abban ugye olvasható az az eset, amikor Absalon a saját fia, az apja ellen lázad. És aztán a kémek jelentést tesznek Absalonnak arról, hogy milyen állapotban van most Dávid és a serege, miközben menekül el Jeruzsálemből, ott hagyják a királyi palotát, mindent ott hagynak, menekülnek, és ezt olvassuk róluk, hogy olyan az apád és az ő népe, mint az anya medve, amelyik elvesztette a bocsait. Ilyen jelentést küldenek róla. De azt is mondhatták volna, hogy olyan apád, akit most fölbőszítettél, aki elveszítette a státuszát, a hatalmát, mint a hímmedve, akinek el kellett hagynia a vadász területét, mint akit leváltottak. De nem ezt írja, hanem az a benyomása ennek a hírszerzőnek is, hogy olyan az apád most, mint az a medve, aki elvesztette a bocsait. Vagyis egy ilyen anyai fájdalmat érzékelt minden harag és minden fölháborodás mögött is ez a kém, és ezt jelenti aztán Abszolonnak. És valahogy így érez Pál apostol is, nem azt érzi, hogy őt most maga tekintélyében megkérdőjelezték a hatalmától, megfosztották, és mint egy hím, ugye, aki nem tűri el, hogy leváltják a főnökségről, visszavág, hanem sokkal inkább ilyen anyai fájdalom érzékelhető itt, mint a medvebocs, aki elveszíti a kölykeit. Vagy ahogyan Pál apostol fogalmazza a Galatákhoz írott levélben, akikért szintén aggódik, hogy fájdalommal szüllek újra benneteket, és újra, ami ki nem ábrázolódik bennetek a Krisztus. Ezt a fájdalmát tárja föl Pál apostol, ezt az anyai fájdalmát, ami ő benne van, ezt teszi meg. Igent mondani Krisztusra azt jelenti sok helyzetben, hogy föltárjuk, hogy mit is érzünk igazán. Mi a mi fájdalmunk veled kapcsolatban. Mi a mi fájdalmunk egy helyzettel kapcsolatban. És sokszor ez a legnehezebb választás. Másodszor igent mondani azt jelenti, hogy igent mondok arra, erre már tettünk utalást, aki meg nemet mond ránk. Azt mondja Pál apostol, hogy a mi hitelességünket épp az igazolja, hogy ti, amikor nemet mondotok ránk, megvettek bennünket, mi akkor is igent mondunk rád. Egy egészen megdöbbentő igehirdetés részletre bukkantam. Mindenki tudja, hogy ma Egyiptomban nagyon nehéz a politikai helyzet is, és a keresztényeknek meg különösen nehéz a helyzete, mert az iszlamista pártok törtek előre, és ahol lehet, ott hát üldözik a keresztényeket. És mindeközben pedig arról számolnak be, hogy nagy a lelki elevenség az ottani keresztények között. Egy ima alkalomra, amit egy kop szerzetesre közösen egy protestáns misszionárius szervezett, 50 ezeren jöttek el a szemét városba, ahol a keresztények többsége él, ott a legszegényebbek a keresztények, és új templomok is épülnek. És a templom avaton arról prédikált a lelki pásztor, arról az igéről, a 1 János 4.18-ból, hogy a teljes szeretet kiűzi a félelmet. És hát röviden következő volt a gondolatmenete a prédikációnak. Azt mondta, hogy az igazi hívő embernek nem szabad félnie. És a legjobb ellenszere a félelemnek a szeretet. És ugye azokat, akiket szeretünk, azoktól nem félünk. Tehát mi a megoldás a mi helyzetünkben? Hogy kezdjük el szeretni azokat, akiktől félünk. Kezdjük el szeretni azokat, akiktől félünk, mondjuk igent azokra, akiktől minden okunk meg lenne félni. Ez most az üzenet Egyiptomból az egész világ kereszténysége számára. De ha közelebb jövünk egy kicsit, elég csak a szülői szerepünkre gondolni, főleg azoknak, akiknek 10 éves gyermekeik vannak, hogy ez szinte, nem is szinte, hanem egészen valóságosan egy kötelező állapot, amin át kell esni, hogy úgy is kell szeretnem a gyermekemet, hogy ő nemet mond, mert neki most ezekben az években nemet kell mondania. És ezt tudja Pál apostol is, azért nem megy közel most oda ahhoz a gyülekezethez, mert most tudja, hogy annak van ott az ideje, hogy most hagyjuk őket egy kicsit, hogy nem akarom őket elnyomni a jelenlétemmel. Nem akarom őket leuralni, hanem most annak van az ideje, hogy én elszenvedem azt a nemet, amit őt mondanak, de ezt azért fel is tárom előttük. Ezt írja Pál apostol, kicsit később. Mert én pedig az Istent hívom tanúbizonyságom magam mellett, hogy az irántotok való kíméletből nem mentem még el Korintusba, mert nem akarok uralkodni a ti hiteteken, hanem munkatársai vagyunk örömötöknek, mivel szilárdan álltok a hitben. Csak néhány kifejezést aláhúzni szülők kedvéért is. Kímélet. Kíméletből. Mert nem akarunk uralkodni, hanem az örömötöket akarjuk, azt munkáljuk. Az örömötöknek a munkatársai vagyunk, és mi van a végén? Egy megelőlegezett bizalom, mivel szilárdan álltok a hitben. Hát dehogy is állnak szilárdan a hitben, de ez a megelőlegezett bizalomnak a szava, szilárdan állok a hitben. Bízunk az Istenben, hogy megtart benneteket. Igent mondani azokra is, akik nemet mondanak ránk. Harmadszor bizalommal igent mondani azt jelenti, hogy Krisztusban találjuk meg végül is aztán a menedéket. Mert mindez nem könnyű. Nem könnyű föltárni a mi szívünket, hogy lássák, hogy sebezhetőek vagyunk, sőt, már megsebzettek vagyunk, sőt, már nagyon sok heg ott van bennünk. Nem könnyű dolog igent mondani arra, aki nemet mond ránk. És ebben a helyzetben kezdjük el mi megérteni azt, hogy mit is jelent a Krisztusnak a szeretete, az, ami ránk is napról napra igent mond, amikor mi is sokszor bizony nemet mondunk, és ekkor kezdjük ezt megérteni. Ekkor kezdünk tudni ezzel így gondolatilag is azonosulni, hogy mit jelent a Krisztusnak a feltétel nélküli szeretete. Ekkor kezdjük el megérteni, hogy ez az egész megváltásnak az útja, hogy Jézus végigment ezen az egész földi életen, és minden egyes állomáson igent mondott az Atyának. És ő kiállta a bizalomnak a próbáját. Így kapcsol minket az Istenhez, hogy ő végig igent mondott rá, ő végig megmaradt ebben a bizalomban, még a kereszten is, amikor az Atya elfordult tőle, még akkor is igent mondott rá. Ez a megváltásnak az útja. És hogyha mi is kitárjuk a szívünket, ha mi is megpróbáljuk, milyen az igent mondani arra, aki nemet mond ránk, akkor egyszer csak kezdjük csodálni, kezdjük megérteni ennek a szeretetnek a mélységét és a titkát. És akkor kezdünk ráhagyatkozni. Kezdjük rábízni magunkat. Mint ahogyan Jézus rábízta magát az Istenre a próbák között, ugyanúgy mi rábízhatjuk magunkat Krisztusra a mi próbáink között. Mert mi az, amit kibírnánk mi vajon, enélkül a rábízás, enélkül az önátadás, és hadd mondjam ki ezt a szót, enélkül a feloldódás, önmagunk teljes feladása nélkül, mi az, amit mi kibírnánk, hogyha nem kapaszkodnánk a Krisztusba, oda roskadva az ő ölébe. Rembrandt nagyon jól látta ezt a jelenetet, amikor a tékozó fiú hazajön, és teljesen így belekapaszkodik az Atyába, rá zuhan, teljesen erőtlenek a vállai, lógi kezelába, hogy ez a kegyelemnek a pillanata, mert ki az, aki közülünk olyan nagy hőse lenne a várakozásnak, az adventnek, hogy ez a saját erejéből menne. Ki az közülünk, aki tud igent mondani mindig a nemre, aki kész megnyitni a szívét mindig? Hát csak az, aki a Krisztusra így rá tud hagyatkozni. De ez annyi, mint teljesen föladni önmagunkat. Ezt mondja Pál apostol kicsit korábban. Sőt, mi magunk is elszántunk magunkat a halálra, hogy ne önmagunkban bizakodjunk, hanem az Istenben, aki föltámasztja a halottakat. Aki ekkora halálos veszedelemből megszabadított minket, és meg is fog szabadítani. Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít. Tudom, hogy vannak olyanok, akiknek gondot jelent ez a páli kegyelemtan, hogy az Istenre hagyatkozunk, hogy ő végez el mindent bennünk, de azt gondolom, hogy azáltal nyílik meg ennek a gazdagsága számunkra, hogyha igazán megpróbáltuk ezt a mindig igent mondó krisztusi szeretetet, hogy ez valóban csak így elképzelhető, hogyha ráhagyjuk magunkat, ha erőtlenül az ő karjába omlunk, és akkor, amikor elveszítjük magunkat, egyszer csak megtaláljuk, akkor onnantól kezdve nem leszünk a játékszerei a körülményeknek, a próbatételeknek, hanem onnantól kezdve győzünk, onnantól kezdve megtaláltatunk, újra megtaláljuk önmagunkat a próbák közepette, de abban valahol egy ponton el is kell veszíteni magunkat úgy, hogy a Krisztusnak adjuk magunkat. Pál apostol így fogalmaz, ebben a helyzetben, amiben mi vagyunk, irántatok, ez olyan, mintha meghalnánk. De úgy halunk meg, hogy a Krisztus kezébe dobjuk magunkat, és tudjuk, hogy ő megszabadít. Mert az adventben azért mindig ott van ez a bizonyosság, hogy nem csak az advent a kötelező, hanem az is, hogy azután mindig karácsony jön. Azután mindig az Isten ajándéka jönnek. Azután mindig az öröm megtapasztalása érkezik. Ezért bátran rábízza magát Pál apostol és az Istenre velük kapcsolatban is. És amikor rároskadok, amikor kegyelmet tapasztalok meg, akkor ölelem magamhoz egyúttal az örömöt is, ami ezzel jár. Mert az örömre tekintünk, hát arra készülünk. Azt súgja már a mi szívünk is. Arra készülünk, hogy először másoknak szerezzünk örömet, aztán magunknak is úgy, ahogy az a karácsonyhoz illik. De arra emlékeztet most minket Pál apostol, hogy ne próbáljunk Krisztus nélkül a Krisztusra várni.